Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt a hallgatóknak, megy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, február 19-e van, hétfő reggel 8 óra, 10 perc a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
06302010909 a WhatsApp és az SMS számunk, azt írja Dan, 4. kerület Ellen utca, a Szerencs utca felé, Ellen? Nem Elek? Mindegy. Ellen utca.
Elek utca, az biztos.
Igen. M3-as csigalassú. Érdemes kerülni az újpesti víztorony felé, és úgy ki a Szent Mihályi M3-as autópályára. Aztán egy hallgató azt kérdezi, miért esett Macron népszerűsége, nem voltak jók a tweetjei, kócosan jelent meg, elfelejtett mosolyogni? Vagy milyen más tényező változott, ami korábban népszerűséget hozott neki? Lásd még Justin Trudeau. Kicsit rejtélyes számomra ez az üzenet.
Nem, hát Justin Trudeau-ról ugye folyamatosan olyan hírek jönnek, hogy a legnagyobb támogatói, szponzorai, pénzelőiről derültek ki elég gázos dolgok, szóval ott elkezdték ezt a pénzügyi vonalat egy kicsit feszegetni. Macronnal kapcsolatban szerintem csak egyszerűen az a nem történik semmi. Tehát mindenki nagyon örült, mindenki nagyon vidám, és így alapvetően fundamentálisan... Ja, hogy úgy párhuzamosan? Nem, nincsen szerintem. De hát majd megkérdezzük a szakikat.
Persze. Na, viszont hétfő van, úgyhogy adózunk a nagyvilágban.
Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na hát, hogy az idén mi várható Szlovákiában, nem tudom, de hát azért keressük mi a szakértőnket. Ugye tavaly csíptek az adójogszabályokba, és ott volt társasági adócsökkenés, meg megszüntették az elvárt adót, volt egy-két változás. De hogy mi a jelen helyzet, és mi várható, hogyan lehet ott ügyködni, üzletelni, működni, azt Gerendi Zoltán fogja elmondani nekünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Szlovákiáról sokat tudunk azért így Magyarországból nézve, de azért sok szempontból mégiscsak keveset. Méretét tekintve csak egy pár ilyen gazdasági sarok szám, ami azért kicsit mutatja őket, merre mennek, amelyiként az ő adó gondolkodásukat is meghatározza. Tehát Szlovákia az egy gyakorlatilag fele Magyarország méretű ország, de úgy tűnik, hogy tehát területében is és lakosságában is. De, ami igazából érdekes, az egyféle jutó GDP-jük az majdnem 25%-kal nagyobb, mint a miénk, de még így is kisebb a szlovákoké, mint a cseheké, tehát egy elég jól fejlődő országról van szó, amelyik egyébként 17-ben jól végszem a 3,3%-os növekedésével az EU-n belül a harmadik legjobb növekedést érte el, tehát egy ilyen EU sikerországról lehet beszélni Szlovákia kapcsán. Ők egyébként 2009 óta, tehát pont a legkeményebb válság években ők beléptek az eurozónába, és ez mindenképpen szerintem egy meghatározó különbség és helyzeti előnyöző javukra Magyarországhoz képest. Az adózásuk egyébként pont 2004 óta folyamatosan romlik, ők akkor egy ilyen 3x19-es modellel léptek be az EU-ban, tehát akkor a Zulinda kormány mind az ÁFA-ra, mind az SZIA-ra, mind a TAO-ra 19%-ot mondott, ez akkoriban egyébként egy óriási dolog volt, azóta ezt folyamatosan reszelgetik és rontják. Most még visszatérve, még a gazdasági picit hasonló a problémájuk, mint Magyarországnak Kelet-Szlovákia és Nyugat-Szlovákia viszonyában. Nyugat-Szlovákia nagyon szépen fejlődik, nagyon erős, Kelet-Szlovákia, a Kassai régió, ez nem szakad le, de azért jelentős az elmaradásuk a nyugati térségekhez képest. Jól lehet egyébként gazdaságilag ez volt az egyik legfejlettebb rész korábban. Most nem csak a nehézipara gondolok, hanem gondolunk a régi magyar időkre, például tehát a Selmezbánya, Vesztercebánya, ezek régi felvidéki bányavidékek voltak, amelyek a történelem során mindig is egy nagyon komoly szerepet tudtak játszani. Most úgy tűnik, hogy ez a terület ez fokozatosan súlypontilag átkerül Nyugat-Szlovákiába. Most az összeadózásuk egyébként a GDP-hez viszonyítva mégis is, hogy folyamatosan rontják a feltételeiket, jobb, mint a miénk. Ők 2012-ben voltak 28%-on az össz GDP-hez viszonyítva, most már 32,7%-on vannak. Uh-huh. 16-ban, tehát a GDP-nek a 32,7%-át teszik ki az adók. Ez Magyarországon még mindig több, az OECD szerint 39,4. Tehát nálunk rakás olyan más adó van, ami lehet, hogy jó a társasági adó, meg ez meg az, és tényleg jók a direkt adóink, viszont tehát jövedelem adóink, de emellett van egy csomó minden más, és például csak egy példa, a szlovákoknál nincsenek helyi adók nálunk. A 200%-os helyi adó azért az nem egy túl szerencsés.
Elhanyagolható, igen. Mármint nem elhanyagolható, igen.
Abszolút nem. Na most pedig azt is finomítjuk, hogy Magyarországon, de igazából maga a struktúrája egy kicsit probléma. Aha. Áfában 20% az áfájuk, hogy gyakorlatilag ami érdekes, és amit itt Magyarországon látunk, sokszor a szlovák rendszámú autók, ott vissza lehetett hozni, még szerintem most is vissza lehet hozni, de ebben nem nincsenek napra kész információim, a személygépkocsik áfáját, aztán ott van valami speciális szabály, amit a magán használat után rá kell tenni, de ez mindenképpen egy előny a kocsik beszerzése esetén, bár ez a tendencia szerintem pont a szlovák adóelőnyöknek a csökkenésével folyamatosan szűkül, mert egyébként az egyik legnagyobb oka a Magyarországon is, és meg sokan jobban Szlovákiát, mert sokan használták Szlovákiát arra, hogy az osztalék adómentes volt kint, és gyakorlatilag ilyen szempontból a 19%-os gyakorlatilag, most már 21% társasági adó mellett nem kellett fizetni osztalék adót, és így gyakorlatilag magyar, tehát szlovák szigeten keresztül kedvezőbe lehetett adózni. Na ezek a kiskapujuk is lezárult, tehát gyakorlatilag 16 óta, tehát 16 volt az utolsó év, amire ezt még lehetett használni. Azóta gyakorlatilag ugyanúgy most már 7%-ot kell fizetni erre, ami hát nyilván még kevesebb, mint a mi 15%-unk, de összességében egy probléma. Az SZIA-juk egyébként 19%-ról most már 25%-ra ugrott fel, 35 ezer euró fölött, tehát ezt is azt lehet mondani, hogy kifejezetten emelték az adókulcsukat. A társasági adójuk, hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag az 21%, az, én azt gondolom, hogy az ő társasági adójuk az egyáltalán nem jó milyenhez képest, de úgy látszik a szerenyeken nem csapódik még le, mert egyébként 2018-ra Szlovákia 4,2%-os növekedést tervez, tehát ők és költségvetési hiányukban 0,8%-ot, tehát nagyon úgy néz ki, mint hogy a nagyon erős költségvetési fegyelemmel és viszonylag növekvő adóterek mellett is jól növekednek. 2018-ban egyébként több olyan változás jött be az adójukba, ami szintén ezt a hát fegyelmezettebb, vagy inkább magasabb adó irányokba elmozdulást jelenti. A társaságoknál érdekes módon bevezettek egy exit adót, ami azt jelenti, hogy egy társaság az eszközeit külföldre viszi, úgymond véglegesen, akkor adóznia kell a kivitt eszközöknek a nem realizált nyeresége után. Most gondoljunk egy értékpapírportfólióra, ha a társaság valamilyen oknál fogva ezt külföldre viszi. Nekem a példa kicsit olyan életszerűtlennek hat. Maga az exit adót egyébként magánszemélyeknél szokták használni, de úgy tűnik, hogy akkor 21% adót kell fizetni mondjuk a könyvekben lévő beszerzési érték és a kilépéskor az értékpapírnak, mondjuk ennek a vagyonnak a kivitele közötti
értékkülönbözetére.
Igen, igen. Úgy tűnik, hogy ők is kezdenek bevezetni egy ilyen 50%-os kedvezményt ugye a 21%-os társasági adójukból, ami nálunk ugye ugyanúgy 50%-os, csak 9%-ból a jogdíjvevételekre. Nem tudom, hogy ez mit fog neki jelenteni. Lehet, hogy most egy ilyen K+F-be kicsit jobban neki akarnak vágni. Ők egyébként ugyanúgy a digitális világban, az IT világban erősen ott vannak, azért Kassner például a Telekomnak nagyon komoly fejlesztői vannak. Hát amíg nálunk Kelet-Magyarországon, Debrecen egy nagyon erős hub ilyen szempontból IT fejlesztők képzése és foglalkoztatása szempontjából ugyanez állt a Kassán. Tehát Kassán van a Telekomnak egy nagyon komoly fejlesztés, a TSSC központja is. Amit lehet látni még, hogy Szlovákia is, amiről korábban beszéltünk, az OSZ-nek ezt a BEPSA, a Bizelózik Profit Shifting irányát erősen követi, és ezeknek az elemeit emeli át, de ezt is csak fokozatosan, tehát a transfer elszabályozása teljes egészében megvan, de például a multilaterális egyezményről még nincsen szó az a szlovák adójukba. Tehát összességül azt lehet mondani Szlovákiáról, hogy gazdaságilag nagyon szép eredményeket produkál, ugye az autóiparról tudjuk, hogy ez az egész régió, amiben mi is benne vagyunk egyébként, Győr, Kecskemétig, bezárólag, ugye ez most már Kelet-Európai Detroitjának számít, ebben ők azért erősek, tehát talán a legutóbb a Jaguar tudták behúzni előttünk, ha jól emlékszem, de gyakorlatilag nagyon erős az autógyárt, és ez szinte meghatározó az ő könyükükön. Viszont ezt adójogilag olyan erősen már nem támogatják. Tehát azt lehet mondani, hogy a szlovák adójog a innovativitását és az erejét tekintve 2004-ben volt a csúcsponton, azóta ezt folyamatosan gyakorlatilag valamilyen mindig kicsit megreszelgetik, egy kicsit mindig picit rosszabb lesz, de gyakorlatilag még mindig úgy tűnik, hogy ez Szlovákiának Eurózónával együtt is egy nagyon szép növekedési hátteret tud adni.
Még egy fél szót, nem sok időnk marad, Zoli, csak nagyon sokszor igen, magyar vállalkozóknak, ugye, hogyha külföldi piacra akarnak lépni, az első és kézenfekvő megoldás Szlovákia, hogy ilyen adminisztrációs szempontból mennyire egyszerű ott az élet, vagy ott működni és exportpiacot találni bennük?
Hát én azt látom, hogy Szlovákia közel van, tehát a nyelv azért a magyar vállalkozóknak esetben sokszor probléma, azért ez Szlovákiában annyira nem probléma, tehát az adóadminisztráció nem túl könnyű, tehát amire én tudom, nem sokkal egyszerűsödő szempontból rosszabb. Nekem kollégáim, tehát a pozsonyi kollégáim azért elmondják, hogy az adóvizsgálatokkal ők is óvatosan bánnak. Tehát másnak, mondjuk nálunk most Magyarországon ugye a NAV 2018-ban kifejezetten a barátságos irány mozdult el, azért Szlovákiára nem teljes mértékben jellemző. Tehát az adójogi környezet szerintem Szlovákiában nem annyira jó. Tehát itt most egész eltérő tendenciákat látunk, de minden mellett Szlovákia sok szempontból még mindig jó. Tehát a 2016 előtti osztályok kivételére de még mindig jó, tehát a cégautónál még mindig jó, de mondjuk azt gondolom, hogy egy szlovák cégen keresztül elkezdeni exportálni Nyugat-Európába, ez így adótervezési oldalról nem biztos, hogy megalapozott lenne idén már.
Világos. Oké, Zoli, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot mára.
Nagyon szívesen, sziasztok!
Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnerével beszélgettünk Szlovákiáról, és az EDE után majd ugyanezt tesszük dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
Cambio.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
A vonalban pedig dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na hát elérkeztünk ide a közép-európai turnénk első állomása Szlovákiába. Mit lehet Szlovákiáról elmondani? Hogy szerepel itt a V4-eken belül? Hogy szerepel?
Sőt, egyáltalán a V4 hogyan muzsikál, mert hogy mint hogyha nem próbál egy ilyen egységes arcot mutatni, de mint hogyha azért mégsem lenne az.
És hát ha nem az, akkor annak éppen az egyik oka részben Szlovákia is, aki ugye eurófizető tagországként azért már elég sokszor hűséges küldtett az elmúlt egy évben a Európa, vagyis a maga Európa mellett és a németek mellett. Biztos, hogy az érettől függetlenül például migrációs ponton Fico legalább annyira radikális, mint néhány más tagja a visegrádi négyeknek, miközben egyébként ott azért nem ment át gyakorlatilag ilyen mennyiségű menedékkérő, mint amennyi Magyarországon annak idején. Sőt, miközben éppen mondogatták ezt a migránsellenes retorikát, a közben be is fogadtak még Ausztriából is némi pénzért menekülteket egy menekültáborba bősön. Úgyhogy azért hát nagyon pragmatikus vezetője van Szlovákiának, ezt mindenképpen kijelenthetjük, már csak azért is, mert 2016-ban Fico elveszítette az abszolút többségét a parlamentben. És ugye ekkor kezdődött megint az a színes koalíció, amit azért eddig a térségben elsősorban Romániával és Szlovákiával láttunk, amikor ideológiailag egyébként hát elég összeférhetetlen pártok egyszer csak egymás mellé kerülnek. Hiszen most Robert Ficoval kormányoz a Magyar-Szlovák Híd nevű párt, Bugár Béla nevével fémjelezve, és emellett az SNS, ahol ugyan már nincs ott Jászlota, akit még a 10 évvel korábbi szélsőséges megnyilvánulásairól ismertünk, de hát azért mégis ez három elég furcsa szövetség, ami azóta is, hát recsegve ropogva, de tartja a kormányzást. És hát bekerült az a Kotleba, akinek volt olyan kollégája, aki fegyverrel akart a választás másnapján bejutni a parlamentbe, mondván, hogy joga van neki az önvédelemhez. Ők azok, akik a legszélsőségesebbnek vannak kikiáltva. És amiért mégis ilyen sikeresek, az egyébként semmi más, mint a szépen mondott grassroot mozgalom, tehát az, hogy egyszerűen jelen vannak a vidéken. Tehát már a kormányzó párt is látszott, hogy a most őszi önkormányzati, egész pontosan megyei szintű választásokon nem vett részt olyan szinten aktivistákkal, mint ahogy ez a szélsőséges párt. A szlovákoknak is kell az, hogy valaki oda menjen, és egyébként történjen valami. Ilyen híres akció volt, hogy a vonatok biztonságát azt önkéntesekkel megszervezték a Kotleba féle erők. Tehát nem gárdás felvonulás, hanem tényleg ott ücsörögtek csak a vonatban. Na mindegy, ami még nagyon izgalmas Szlovákiában, egy friss kutatás szerint, ami mindig is ezekben az irányokba ment, de megint megláttuk, hogy ez így van. A visegrádi négyek közül a szlovákok a legkevésbé elkötelezettek a Nyugat-Európai Szövetség iránt, most mentálisan értve. Tehát nem akarnak kilépni a NATO-ból, EU-ból, miközben a miniszterelnökük a leginkább elkötelezett bizonyos pragmatista megfontolások miatt. De amikor a fiatalokat kérdezték meg, akkor a négy országból itt volt a legkisebb válaszadási arány arra, hogy egyébként a nyugatnak, a keletnek, vagy pedig valamilyen középső területnek tekintik-e magukat. Mert itt a fiataloknak mindössze egy negyede mondta azt, hogy igen, ők nyugatiaknak tekintik magukat, vagy nézik az országukat. Mikor például Magyarországon ez majdnem 50%-os arány volt. És ezt soha nem szabad elfelejteni, tehát egészen más azért ez a részben csehszlovák mindset, részben pedig a szlovák történelmi okok miatt a szláv öntudat, vagy a szláv asszimilációs tudat, amit azóta is meg tudtak őrizni. Úgyhogy mindezek itt szépen együtt vannak. Amiért lehet izgulni, az pedig a következő elnökválasztás. Ugye kitalálták, hogy közvetlen elnökválasztás legyen náluk is, és a legutóbbi elnökük Andrej Kiska, aki egy sikeres vállalkozóból kilőtt nagy jótékonyság figurája lett a szlovák közéletnek, hát keményen küzd az első elnökségi ciklusa mandátuma alatt. Legutóbb azzal vádolták meg, hogy összehányta a kormánygépet, persze ez valószínűleg így ilyen formán nem volt igaz, de nagyon durva lejáratú kampány megy vele szemben. És hát most pedig úgy tűnik, hogy semmi, és nagyon úgy tűnik, hogy talán még Fitló sem fog újraindulni. Most ezek a legfrissebb fordulatok a bejelentésnek tűnő politikai kommunikációkban, tehát nem tudni igazából, hogy milyen másodvonalbeli politikus lesz végül, aki elmer indulni azért, hogy ez megtörténjen. És hát ha engeditek még egy szót, mert a feleségem mégiscsak felvidéki, és Csallóközt sorsát pedig már csak itt a környékbeli hallgatók miatt is viselít a szívünkön. Egyébként hihetetlen izgalmas, hogy mennyire olyan dolgok is megtörténnek, amiről alig hallunk a magyar médiában. Ilyen például a Csallóközi vízmérgezés. Tehát kiderült, hogy ugye egy kukorica gyomirtót használtak, ami már régóta be volt tiltva az Unióban, feltehetőleg akár 10 évvel átlépte ennek a szabályát. És most több faluban november vége, december eleje óta, mint a fejlődő országokban, lajtos kocsi viszi a vizet.
De kemény.
És hát miközben azért nem egy, nem kettő magyar környezetvédelmi miniszter is volt, egyébként most is az van, ugye a Hitpárt révén. Gyakorlatilag semmilyen politikai kommunikáció nem történik, alig hallunk arról, hogy itt kik a felelősök, nyilván megvannak azok a földbirtokosok, akiknek a földjén, ugye ez megtörtént. Nem lenne lehetetlen azonosítani.
Igen.
És mégis hát alig-alig látunk reakciókat. Úgyhogy tehát egy nehéz politikai feladvány az a magyarság szempontjából is, akiknek egyébként csak a legutóbbi választáson, hogyha összeadjuk a Híd és az MKP, ugye a etnikai alapon magyar pártnak a szavazatait, akkor ez a harmadik helyre elegendő lehetett volna. Tehát, hogy még mindig meghatározó politikai erőt képviselhetnének, hogyha ugye ez a két osztatúság ebben a formájában nem állna fönn. Nyilván a Hídnak nem csak magyar szavazói vannak, ezt azért hozzá kell tenni.
Világos. Hát köszönjük szépen nagyon, sokkal többet tudtunk meg az északi szomszédról. Jó munkát kívánunk, és szép napot neked a továbbiakban.
Köszönöm szépen, nektek is hallgatóknak, és sziasztok.
Dr. Feledi Botonddal, külpolitikai szakértővel beszélgettünk Szlovákiáról.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3:49-től. Hogy le ne merülj.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Alig érdekelte az Erzsébet városiakat a Buli negyedről szóló népszavazás. A helyi képviselőtestület által kezdeményezett voksoláson a jogosultak 15,89%-a, összesen 6918 fő adta le a szavazatát, így az érvénytelen lett. Az érvényességhez legalább 50%-os részvétel kellett volna. Ez azt jelenti, hogy nem fogják korlátozni a belső Erzsébet városi vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartását. Hónapok helyett akár néhány nap alatt elvégezhető február elejétől a gázkészülékek cseréje. Mostantól nem szükséges az elosztó cég közreműködése a csere folyamatban. Erről a miniszterelnökség kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára beszélt a köztévében. Bartal Tamás azt mondta, ha a cserével együtt a gázvezetéket is át kell alakítani, akkor ezentúl a tervező ellenőrzés igazolja, hogy a terveknek megfelelően kivitelezték a munkát. Így egyszerűsödött az eljárás. Fél év alatt 9 milliárd forintot takarítottak meg a fogyasztók a könnyű közmű programmal. A Magyar Időknek a helyettes államtitkár azt mondta, több szolgáltató is megpróbálta kijátszani a díjmentességet. Előfordult például, hogy foglaló befizetéséhez kötötték az egyébként ingyenes közmű csatlakozás elvégzését. Őket a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal megbírságolta. Előadás közben meghalt a fővárosi nagycirkusz porondmestere vasárnap. Az intézmény a Facebook oldalán közölte, hogy Jó Tamás előadás közben esett össze. A mentők 40 percen keresztül küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni. A fővárosi nagycirkusz saját halottjának tekinti. Jó Tamás mindössze 32 éves volt. Börtönlázadás tört ki Rióban. A fegyencek túlszulejtették a személyzet néhány tagját. Az egyik brazil tévécsatorna úgy tudja, hogy 7 börtönőr került a rabok kezére, közülük 3-at azonban sikerült kiszabadítani. A lázadás egy szökési kísérlettel összefüggésben tört ki. A rendet még hétfőre virradóra sem sikerült helyreállítani. A büntetés végrehajtási intézet kevesebb, mint 900 fő befogadására képes. Ennek ellenére most több, mint 2000 raboskodnak ott. Brazíliában általában túl zsúfoltak a börtönök és gyakoriak a lázadások. Ma sokfelé több órás napsütésre számíthatunk, délutántól fokozatosan megvastagszik majd a felhőzet, kisebb eső, gyenge havas eső előfordulhat a déli délnyugati tájakon. Az északkeleti szél helyenként megélénkülhet, napközben 2-7 fokra készülhetünk. A hírszerkesztőt, Nyíri Dórát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Megyeri úton befelé a Váci út előtt a belső sávban, viszont továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Záhony utca után a külső sávban. Egybefüggő a kocsisor a Budai alsórakparton a Szépvölgyi útvonalától délfelé, a Pesti alsórakparton a Szabadsághíd és az Erzsébet híd között, illetve a Tököli út Rákóczi út útvonalon a Dózsa-György úttól a Blaha-Lujza térig. Továbbra is lassú a menet a 10-es főút bevezető szakaszán, a 11-es főúton a Pünköst Fürdő utca közelében, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé, és nehezen járható az M1-es M7-es közös bevezetője és a Budaörsi út, az M3-as és az M5-ös bevezető szakasza is. Torlódásra készülhetnek a Pesti úton és a Jászberényi úton befelé, sokan vannak a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban, illetve a Kerepesi úton is befelé a Fogarasi út előtt. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Chop, set, I'm a 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 chop, set, I'm csak zene van, csak zene van, pár tovább. Csak zene van, csak zene van, csak zene van, sünk tovább. Két a hírit és mozgat tovább. Sem sorulok, sem hullám tovább.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát kérem szépen, megemlékeztünk már egyik születésnaposunkról, Kossuth Zsuzsannáról, Kossuth Lajos húgáról. 1817-ben született ezen a napon, február 19-én, és az 1848-49-es szabadságharcban tábori kórházak főápolónője volt. Hát azt mondta egy alkalommal, amin se vitatkozni, se semmit nem kell csinálni, ez a hitvallása volt tulajdonképpen. Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést, és enyhíteni azt.
Igen, egyébként nagyon érdekes sztori. Nem tudom, hogy hányan tudják, de magának Kossuth Lajosnak 4 húga volt, és Zsuzsanna volt a legfiatalabbik. Hát már elég korán, 14 évesen tapasztalta azt, hogy milyen az a szenvedés, amikor Észak-Kelet-Magyarországon végig söpört a kolera, és maga Kossuth vármegyei biztos volt, és részt vett a járvány elleni küzdelemben. Hát saját írásai szerint a legkedvesebb húga Zsuzsanna is segítségére volt ebben, részt vett a betegápolásban is, és utána, amikor Pestre költöztek, akkor alig 16 évesen bekapcsolódott a politikai életbe, segített a törvényhatósági tudósítások szerkesztésében, a bátyjának sokszorosításában. Amikor pedig letartóztatták Kossuthot és börtönbüntetésre ítélték 1837-ben, akkor Zsuzsanna több kompromittáló iratot eltüntetett a szerkesztőségből, és hát még rengeteg minden érdekeset lehetne róla mesélni. Az biztos, hogy együttműködött Flór Ferenccel a Honvédség egészségügyi szolgálatának a megszervezésben. A Rókus Kórház korábbi igazgatója volt ez a Flór Ferenc, aki a Hadügyminisztérium egészségügyi osztályának a vezetője is volt, és így került ebbe az egészbe be. Úgyhogy különben pedig ő is börtönbüntetésben, tehát a budai várbörtönben raboskodott. Szabadulása után pedig gyerekek nevelésével foglalkozott nevelő intézetet nyitott, ahol a történelmet és a magyart ő tanította, és a bebörtönzötteket is segítette, és egyébként nagyon fiatalon, 37 évesen hunyt el, New Yorkban temették el, és ott vannak a hamvai még mindig. Szóval egész érdekes élete van, most egy pár dolgot így kiszedtünk belőle, vagy mazsoláztunk belőle, de azért érdemes lenne többet is beszélni róla, úgyhogy Zsuzsanna nap van egyébként, és hát Kossuth Zsuzsanna 1817-ben született ezen a napon.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
A héten minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő konyhakiállításra. A mai kérdésünk a következő. Melyik évszámhoz köthető az első európai elektromos motorral szerelt mosogatógép? A. 1902, B. 1929, vagy C. 1940.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Hát van egy pár érdekesség az interneteken, amit...
Az internetekre feltöltötte. Na, mondjál
hát egyet. Figyelj, kénytelen vagyok. Tehát én kérem szépen most végignéztem majdnem teljesen Szvéni Elizabethnek a saját promóciós videóját. Hát miután ugye a lecsúszás egyszerűen zseniális volt, tehát a téli olimpiának van egy új sztárja, és most nem távoli országokból, exotikus helyekről érkezett, vagy pedig, hát ugye mondjuk, oké, Edi a Sas az akár a filmvászonig is eljutott.
Igen.
Ezzel, de
igen,
szerintem Szvéni Elizabeth a következő. Tehát, hogyha egy új filmet kéne esetleg az Edi a Sas 2-t, csak hogy Elizabethnek egy új becenevet kell kitalálni, mert
mindenképp
a Sas az nem jó, mert a nem, röpte hát, az nem olyan magas.
Nem, tehát, nem tudom, a félcsőbe majd kitaláljuk, hogy mihez hasonlít. Most,
hát talán
nem, nem ennyire értelmű, mint a szárnyaló Sas Edi esetében.
Hogy nem. Az biztos, hogy nem.
Inkább egy ilyen, nem tudom, valami csapdába esett kis vergődő állatkára gondolom. Hogyha megnézitek ezt a félcső számot, hát szerintem...
Figyelj! Én azt mondom, ő azt mondta magáról egyébként, azt nyilatkozta, hogy neki híd szerepe van. Tehát Elizabeth a híd, ez is lehetne, mert hogy ő összeköti az egyszerű embereknek a világát, a profi atléták. Megmondom őszintén, nekem meghozta a kedvemet a félcsőhöz. Tehát ugye? Szerintem egy-két nap gyakorlással ezt.
Figyelj, akkor
én
nézd meg az extrém sportjait bemutató kis montázs
szállítást
filmet, és akkor máshoz is kedvet kaphatna. Nagyon ügyes másban is.
Figyelj, Arnold Schwarzenegger legyőzte őt, azt tudod, uh-huh, mert ő is indult.
Igen.
Tehát, figyelj, vannak emberek, akikben túlburjánzik a lehetőségeknek a, hát az önbecsülés és minden, tehát egyszerűen
igen,
zseniális.
Nem ismernek korlátokat,
nem ismerne,
is lehetetlen,
de ez jó
és
dolog
neki
végül,
megy és
ez
próbálja.
Pozitív.
Igen, persze.
Nem?
Mindenképpen.
Kicsit
de keresetek rá.
Nem tudom, azt nem örülnék annyira, hogyha magyar lobogókkal még sielne többet, de mindegy.
Nem hát, tudom én se hirtel, hogy jó lenne, vagy nem, de minden esetre érdekes személyiség. Na, kaptunk most pont egy üzenetet, hogy sziasztok, mondjátok már be, hogy a ponyvás autók takarítsák le a jeget a ponyva ja tetejéről, 10 kilós tömbök repkednek róluk, élet és baleset veszélyes, figyeljünk már egymásra, írja Gebra, és ráadásul jó sokba is kerülhet, múltkor
bizony
beszéltük meg, hogyha egy ilyennel balesetet okoz az illető, és nem csak a teherautós, a személyautós, vagy a letakarítatlan hójég, bármilyen látási, tehát nem feltétlenül arra kell gondolni csak, hogy bezúzza a szélvédőt,
nem,
hanem megzavar a látás, miatt baleset lesz. A kötelező biztosítása alapján természetesen a kártérítés az megtörténik, viszont egy viszont peres járásban a biztosító akár 100%-át is behajthatja a delikvensen, aki így járt el. Úgyhogy ez nem játék, vagy nem, ez kényelemnek kicsit drága lehet, hogyha rosszul sül el.
Pontosan.
És valóban figyelmet.
A podcastek
is
között meg kell keresni a millásregeli.hu oldalon, be kell írni azt, hogy nem tudom, biztosító, biztosítás, hókár, vagy valami ilyesmit, és akkor ki fogja dobni. Elég hosszú beszélgetés, és érdekes beszélgetés volt, nagyon sokan nem tudják. Le kell takarítani az autóról, még a személyautóról is a havat. Az is gond lehet egyébként, hogyha csak egyszerűen az a hó, mondjuk egy ilyen magasabb sebességnél így porzik az autóról le, és belepi a szélvédőjét valakinek, akivel történik bármi.
Mondtam,
ha belemegy egy kátyúba, akkor
van
is.
Tehát ne csak a közvetlen károkozásra gondolom, hogy egy darab megrongálja az autót, hanem lehet az bizony az a porhó látás problémákat, vagy a
hát figyelj,
ijegységet okozhat. És
küldjük Elizabeth Svéninek. Elizabeth a hídasszony.
A hídasszony. Meg is írta egy hallgató, Elizabeth a hídasszony.
A hídasszonynak küldjük a következő felvételt. Vidám perceket okozott. Nem tudom, vannak olyan, amikor a moziban az ember, vagy a filmek között becsukja a szemét, mert már neki ciki. Igen, lehet, hogy ezek is olyanok. Communicating. Back, communicating. Back, communicating. Back, communicating.
Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Barát Tibor, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Na, van három cég, amiről beszámolsz nekünk, illetve a tőlük érkező hírekről. Mercedes, Fiat, Siemens, mivel kezdünk?
Így van, hát kezdjük mondjuk akkor a Mercedes-re.
Jó.
Ugye itt a legfrissebb tegnapi hír alapján a Bild számban jelent meg, hogy a Daimler autógyár is érintett, tehát az Egyesült Államokban ugye a károsanyag kibocsátással kapcsolatban, hogy itt is tehát hangsúlyozottan alapértesülései szerint az amerikai vizsgálati eredmények itt is olyan szoftver funkciót fedeztek fel a Daimler modelljeiben is, ami a megkövetelt szintre állítja vissza az emissziós értékeket. A közúti forgalomban azonban ez már ugye értelemszerűen nem működik, és ezáltal a nitrogénoxid kibocsátás a tízszeresét éri el a megengedett értéknek. Egy bizonyos BIT-15 nevű funkció például 26 km megtérítése után leállítja a kipufogó gázok tisztítását, vagy a másik, a slipguard funkció pedig a sebesség és a gyorsulás érték alapján számolja ki, hogy most akkor tesztpadon van, vagy nem nincs tesztpadon az adott jármű, és ennek alapján bocsátja ki a nitrogénoxidot. Hát ugye talán még csúnyább a dologban, hogy a szintén ugye alapértesülése szerint már a bőven a Volkswagen 15-ös kibocsátás előtt is aggódtak a Daimler fejlesztő mérnökei már elektronikus levélváltásban fejezték ki az aggályokat a cég menedzsmentje felé ezeknek a szoftver funkcióknak az alkalmazásainak a jogszerűségevel szemben. Hát ugye Daimler részéről volt is rögtön egy reakciók, akik azt mondták, hogy mi egy folyamatban lévő vizsgálatról van szó, hát ebben kapcsolatban ugye csak annyit kívánnak mondani, hogy már 2 éve mindenben együttműködnek az amerikai hatóságokkal. Hát minden esetre ugye a hír az egyértelműen ugye negatív, előkereskedésben egyébként egy több mint 3%-os mínuszban tűnik a Daimlernek a részvényára. Hát azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy egyébként a DAX indexben emelkedés várható, tehát véleményem szerint lesz ez még nagyobb is ez a mínusz a részvényárban, tehát 70 euró alá fog kerülni a papírár folyamat.
Ah, simán lehet, igen, ez nagy bajénak tűnik. Jó.
Hát ugye megy tovább a...
Persze.
Gyűrűzik tovább, igen.
Mi a helyzet a Fiatnál?
No, hát a Fiatnál sem, hát nem is ekkora negatív hír tudok mondani, úgy látszik ma ez ilyen negatív hétfő. A Fiat Chryslernél 228.500 teherautót és pick-up járművet hívnak vissza. A sebességváltó problémák miatt. Ugye hát a probléma az abból ered, hogy a parkpozícióba állítva a jármű akarat, tehát nem szándékoltan kikapcsolódik a parkpozícióból és el tud gurulni.
Ne.
Mondta a pénteken a maga gyártó a Michigan államban. Ez egyébként a különböző 2017 és 2018-ban gyártott járművekre vonatkozik. Egyébként ugye ez a kikapcsolás meg valahogy onnan ered, hogy túl melegszik maga a sebváltó, tehát valahogy ott a hűtésével lehet a gond. Egyébként ebből az autókból 180 ezer az USA-t érinti, 42 ezer Kanadát, Mexikóban 4000-et, illetve hát Észak-Amerikán kívül mindössze 1422 darabot. hát ugye több ág is húzza.
Ezt akartam mondani, hogy hiányzott ez a Fiatnak, mint üveges tótnak a hanyattesés.
Ugye decemberben már volt egy 1,8 millió darabos visszahívás, ott is akkor különböző hiányosságok miatt, egyébként ott szintén ugye a Terra autóüzletágra vonatkoztatva, tehát azt gondolom, hogy itt szintén már nem lesz ekkora hatása, mint a Daimlernél, de hát alapvetően ez szintén egyértelműen ugye negatíva.
Persze, hát ez mind költség, meg presztízs, meg minden.
A Fiat esetében is, és hát ugye harmadikként ugye túl jó hír.
Ez jó hír lesz?
Ez sem. Remek. Túl jó hírt itt a színeznél se tudok mondani, ahol egy 7000 fős, majdnem 7000 fős elbocsátást jelentenek be, mármint egy legalábbis ugye a dolgozók számára semmiképpen nem jó hír, tehát a részvényeseknek ugye esetleg, hogy költséget racionalizálnak. Ugye itt a Siemens az egy elég nagy konglomerátum, és elég sok területtel foglalkozik. Itt most konkrétan, amiről most beszélünk, ez az erőművi berendezések és a turbinák üzleták, ahol ugye azt fogalmazza meg a vezérigazgató Joe Kaiser, hogy az ipari digitalizációval szerinte egy gyökeres átalakulás fog végbe menni az egész termelőiparban. És hát ennek ők ugye egy proaktívan, tehát tulajdonképpen ennek, ugye, ennek elé mennek, és kimondottan ebbe a fosszilis energiahordozókra szakosodva ebben az üzletágban bocsátják ezt a mennyiségű embert, de szerinte ez egy 5-10 év múlva ez eltörpül, ez az elbocsátási mennyiség az ipari digitalizáció gyökeres átalakulását hozó hatásai miatt. A Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent, hogy a német szövetségi munkahelyi hivatal, ez a Bundesagentur für Arbeit szerint az emberi munka egy negyedét tartja kiválthatónak ipari automatizálással a következő 5-10 évben, míg a cégek ennél egy picit optimistábbak, ők ugye azt mondják, például szintén ugye a német informatikai ágazat szakmai képviselet, ez a Bitkom, akikben egy felmérést végeztek, és ők azt mondták, hogy a munkahelyek egy tizedét látják veszélyben forogni a digitalizáció miatt. Hát minden esetre azt gondolom, hogy mind a kettő azért egy elég jelentős.
Nagyon szám. Nagy, főleg az idő rövidsége, vagy a belátható jövő tekintetében.
Igen, tehát ez egy nagyon belátható jövőn belül, és hát akkor gyakorlatilag 10-25%-ig való, hát
nagyon komoly
építést jelent.
Jó, hát köszönjük szépen, Tibor, pillanatokon belül, sőt, éppen zajlik a nyitás, úgyhogy elengedünk, jó kereskedést vár, a szép napot.
Köszönöm szépen, szia, viszont szia. Kívánom, sziasztok.
Barát Tiborral, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk pár cégről, Mercedesről, Fiatról, Siemensről.
A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Na, kérem szépen, azt mondja, hogy ja igen, lehet, hogy ez volt nekem is a problémám, hogy hova is írta a hallgató? Fú, most nem találom.
Annyi hely igen, van, ahova írhatta.
Hát igen, azt írta, vagy valami olyasmit, hogy nem lenne ez baj, hogyha egy igazi magyar idióta csinálná ezt.
Mit?
Valami ilyesmi volt a lényege. Igen, tehát az, hogy ilyen amerikai...
Miért? Ez még egy újabb fordulat ebben.
Hát fordulat, igen, de igen.
Mi nem lenne baj? Mi az, hogy egy igazi magyar idióta? Egyre nem elégedettek a kedvesek. Örüljünk neki. Ne, vagy ne.
Hát vagy ne. Igen.
Hát ez egy nagy kérdés, hogy majd döntsük el. Vagy virágozzék minden virág?
Hát azt is lehet. Múltkor volt egy hír Ausztriából, hogy rendőrök megállítottak egy busz tetején lévő hó miatt. 50 cm hó a busz tetején, másfél tonna súlyú.
Ausztriából is lehet, de ugye arról beszéltünk egyébként a biztosítások kapcsán, Németországban elképesztő helyszíni bírságok vannak. Az osztálygyakorlat nem tudom pontosan micsoda, de el tudom képzelni, hogy hasonló lehet.
Biztos, hogy ők is kemények
által. Hát főleg ugye, hogy ott elég sok olyan terület van, ahova nagyon sok turista látogat ki síelni, havazásos területek. Németországban biztos, hogy elég komoly helyszíni bírság van ilyen esetben, ha havas a jármű, és azzal megy valaki a forgalomban.
Nyuszikának kíván boldog szülinapot, MZ, és ezt továbbítottuk, reméljük hallgatja Nyuszika. Egyébként Fő utca és Budai alsó délfelé szinte üres, északra lassabb, de halad. Na, megyünk tovább, Nyíri Dóri itt van velünk, elmondja nektek a friss híreket, utána visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzin.